was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Örömmel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Tisztelettel köszöntöm Székely János püspökatyát a stúdióban, akivel az elkövetkezendő fél órában beszélgetünk. Kedves püspök atya, advent negyedik hetének végén, szentestére készülve a megváltó születésének közeledtével, gondolataink már a karácsony ünnepköréhez kapcsolódnak. De azt gondolom, hogy egyáltalán nincs késő őszinte bűnbánattal a lélek megtisztulásához, kapcsolataink rendezéséhez, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteihez. A pap, a püspök hogyan készült ebben a szent időben az Úr Jézus eljövetelére?
Egyrészt a papnak nagyon sok feladata, küldetése kötődik az adventi időhöz. A lelki gyakorlatok tartása, lelki napok, a gyóntatás, betegek látogatása. Tehát nagyon sok olyasmi, amit másokért teszünk, de ugyanakkor az ember ebbe benne van, átéli. Tehát azáltal is, amit az örömír átadásával másokért mondunk és teszünk, azáltal mi is készülődünk az ünnepre. Ugyancsak az adventi szentmisék, a hajnali misék, az ünnepi szentmisék mind hangolják az embernek a szívét, a zsolozsma szövegei, olvasmányai, tehát ilyen módon közeledünk, és aztán nyilván van ennek egy személyes része, a saját imádságok, a bűnbánattartás, szentgyónás. Tehát ugyanúgy, mint a hívek, a pap is nyilván a szívét fölkészíti, földíszíti az ünnepre.
Mit mondana a püspök atya azoknak, akik még úgy érzik, hogy nincsenek készen? Egyáltalán lehet-e azt mondani, hogy készen állunk erre a szent estére, hogy befogadjuk az Úr Jézust a szívünkbe, lelkünkbe?
Egészen az ember soha nincs kész. És talán nem is kell ezen túlságosan aggódni. Az Úristen ingyenesen szeret minket, nem azért, mert mi megérdemeljük, hanem azért, mert ő valóban végtelenül jó. Elég csak az, hogyha a szívünket kinyitjuk. Tehát ha tudjuk őt befogadni, hozzá kiáltani, őt várni. Ahogyan, amikor Jézus megszületett, a Föld akkor is alig tudott neki valamit adni. Egy egyszerű istállót, nem fogadták őt tárt karokkal, Herodes király nem ismerte föl, a főpapok, írástudók nem ismerték föl, hallották pedig, de azt a 8 kilométert, ami Jeruzsálemtől Betlehemig tart, azt nem tették meg. Tehát valahogyan ugyanígy alig tudunk valamit adni Krisztusnak, de én azt gondolom, hogy ez a kevés elég. Pásztoroknak az egyszerű hite, annak az egyszerű barlangnak a melege elég volt ahhoz, hogy Isten emberré lehessen.
A szentestek közelettével lélekben látogassunk el a legcsodálatosabb születéshelyére, Betlehembe. János atyának, akinek megadatott, hogy ott legyen ezen a csodálatos szent helyen, Betlehemben, mit jelent ez a város, ahol a világ megváltója született?
Betlehem egy gyönyörű, szép hely, maga a neve is különleges. Betlehem, ezt jelenti kenyérháza. Az élet kenyere, Krisztus ott született. Ez abban az időben egy nagyon kicsi falu volt. Szent Jeromos azt írja, hogy összesen 70 kicsi ház állt benne, tehát egy apró falucska. Egy dombon terül el, és a falu végén, ahogyan ereszkedik le a domb, mind a mai napig látható rengeteg barlang. A barlangokban emberek néha laktak is, a legszegényebbek, azok igen gyakran barlanglakásokban éltek, illetőleg a barlang elé esetleg építettek egy kis falat, egy kis szobát, de néha alig valamit, és ők tulajdonképp a barlangban éltek. Illetőleg voltak olyan barlangok is, amelyeket a pásztorok használtak. Ha hideg volt, oda behúzódtak az állatokkal együtt. És ezek közül, a barlangok közül az egyik az, ahol Krisztus a világüdvözítője született. Ezt a helyet ősi idők óta a kereszténység tisztelte és ennek az emlékét megőrizte. Onnan is tudjuk ezt, hogy az egyik római császár, Hadrianus császár elhatározta, hogy minden vallásos emlék helyett eltöröl, ugyanis úgy gondolta, hogy ezekből születnek a lázadások. A második zsidó háború után, a Barkokba lázadás után elhatározta, hogy minden ilyen kultikus helyet, szent helyet elpusztít, eltöröl. És ezeknek a helyére pogány szentélyeket épített. És ugyanígy a betlehemi barlang fölé is építetett egy pogány szentélyt. És a szentély több száz évig állt, egészen Nagy Konstantin császár idejéig, aki a kereszténységet engedélyezte, illetőleg Nagy Konstantin édesanyja, Szent Ilona császárnő eljött a Szentföldre, és elhatározta, hogy Jézus életének a fontos helyeire templomokat épít. Megkérdezte a jeruzsálemi pátriárkától, hogy hol van az a hely, ahol Jézus született. És a pátriárka elmondta, hogy ha ezt a pogány szentélyt, Adonisznak a szentélyét lerombolják, akkor alatta meg fogják találni a betlehemi barlangot. És így is volt, tehát ezt a szentélyt bontották le, és ez alatt találták meg, úgy, ahogyan a pátriárka elmondta a születés barlangját. Vagyis érdekes módon ez a pogány szentély őrizte meg több száz éven át annak az emlékét biztosan, hogy Jézus pontosan hol született. Betlehem városa egyébként egy gyönyörű szép hely, mind a mai napig. Az egész város őrzi ennek a titoknak a hangulatát, a jelenlétét, amely ott történt. A város lakosságának a nagy része keresztény, arab keresztények. Nagyon sok közöttük olyan ember, aki egész életében más sem csinál, mint fából, főleg olajfából, betlehemeket farag, ezeket árulják. Tehát ott van az életükben Jézus születésének a titka, és ennek a hangulatát lehet érezni mind a mai napig a város utcáin.
Visszatérnék az előbb mondottakra. Nagyon szép a város nevének jelentése, a kenyérháza. Milyen gondolatokat fűzne püspök atya ehhez a jelentéshez?
Számunkra, keresztények számára ez utal Jézusra, aki az élet kenyere. Így mondja az evangélium, hogy én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Az a kenyér, aki majd megtöri értünk önmagát, odaadja értünk önmagát a kereszten, ő az, aki megszületik kicsin gyermekként a jászolban. Nagyon szép az is, hogy azon a helyen, ahol Jézus született, egy 14 ágú csillagot helyeztek el, ami utal a keresztútnak a 14 állomására. És a ferences atyák, akik ezt a csillagot oda elhelyezték, pontosan ezt akarták ezzel elmondani, hogy Jézus erre is születik, arra született, hogy a világ bűneit magára vegye, hogy odaadja az életét értünk. A keresztútnak az állomásait majd végigjárja. Pilinszky János egyik versében mondta ezt, hogy ezért születtem, ezért jöttem a világra, ezekért a kései, keserű léptekért. Krisztus is arra születik, hogy majd a világ terhét hordozza, hogy az élet kenyere legyen.
Szerte a világon Jézus születése után már megszámlálhatatlanul sok betlehemet készítettek. Én is jártam az olaszországi Grecsóban, és ott egy kiállítás is van. A világ minden tájáról hoztak oda különböző méretű, nagyságú és kivitelezésű betlehemeket. Mit jelent ez ma az emberek számára a 21. században?
A betlehem állítás a Szent Ferencnek az életéből, a gondolatából származik, ahogyan több olyan dolog van, amit Szent Ferenc, illetve Szent Ferenc fiai hoznak a kereszténységbe, ilyen a keresztút is. És egy ősi jeruzsálemi szokás, amit aztán a ferencesek vesznek át és dolgoznak ki, és ők vezetik a keresztútnak az imádkozását magában a Szentvárosban, Jeruzsálemben, de később aztán ez átkerül a nyugati kereszténység vallásos gyakorlatába. Szent Ferenc ugyanis ámulva nézte az üdvösségnek ezt a két legnagyobb titkát, a jászolt és a keresztet, az Isten alázatát és Isten önfeláldozását. És ezt ő szinte kézzel foghatóan akarta látni. A grecsói eseménynek is a nagy vágya az volt Ferencben, hogy újra láthassa, ahogyan az ökör a szamár között a kis Jézus világra jön, az Isten egyszerűsége, alázata, ahogyan értünk adja önmagát. És ugyanígy ő át akarta élni a keresztútnak minden pillanatát, lépését, az eséseket, a fölkeléseket. Tehát Szent Ferenc nagyon elevenen érezte a megtestesülés és a megváltás titkait. Úgy gondolom, hogy a mai világunkban is ez a két szimbólum nagyon sokat mondó. A mai világunk inkább a törtetésnek a világa, a gazdagságnak, a hatalomnak a világa, ahol mindenki sikereket akar elérni. A haszont keresi az árfolyamokat, akarja növelni. Ebben a világban az Isten jelei, azok gyökeresen mások. Az Isten alázattal jön, nem a miénket keresi, nem valamit elvenni akar, hanem adni akar, sőt, oda akarja adni az életét. A jászol és a kereszt jelzi Isten alázatát és odaadását.
Amikor karácsony szent éjszakáján megállunk az egyszerű kis jászol előtt, sok minden, szinte az egész addigi életünk, mint egy film pereg le előttünk. Látjuk a jót is, a rosszat is, és azt gondolom, hogy megrendül a lelkünk, a szent családot látva, hogy a világ megváltója, mindenség Istene hol és milyen körülmények között született. Vajon ha a szent család ma keresne szálláshelyet Jézus számára, menedékül választaná a mi otthonainkat mindazokkal és mindazzal, ami benne van?
Hogyha megállunk a betlehemi jászol előtt, akkor nyilván az ember érez fájdalmat, lelkiismeret, furdalást is, de talán fontos mindenek előtt azt érezni, hogy Isten, a gyermek Jézus végtelen szeretettel néz minket. Értünk jött, minket akar fölemelni, minden gyöngeségünk ellenére azért jött, hogy üdvözítse a világot. És hát az embernek a dolga, a mi feladatunk az, hogy befogadjuk ezt a szeretetet, ne állítsunk neki akadályt. Úgy gondolom, hogy minden olyan családba, ahol mernek például bőkezően igent mondani az életre, a gyermekre, ahol tudnak segítőkedet nyújtani a szegénynek, a gyöngének, ahol tudnak gondoskodni az idős emberről, a betegről, és nem kitaszítják, nem egyedül hagyják, nem az elfekvő kórházba vagy elfekvő osztályra teszik ki, mint egy úszó jégtáblára, ahol uralkodik az emberek szívében a szeretet, oda Krisztus eljön, és ott jelen van. A mi világunkban azt hiszem, hogy erre lenne óriási szükség ebben a szabad versenyes világban, a szeretet kultúráját, ahogy a 6. Pál pápa mondta, ezt a fajta kultúrát, ezt a fajta életet, amit Jézus hozott, ezt újra meggyökeresztetni. A karácsony ünnepe jelenti azt, hogy kitárom a szívemet Istennek, befogadom őt, de jelenti azt is, hogy kitárom a szívemet a szegénynek, a gyöngének. Nagyon szép szokása volt sok családnak, sok magyar faluban ennek az emléke még él, hogy karácsonykor az ünnepi asztalnál egy helyet üresen hagytak. És ilyenkor az édesapa kiment, és behozott egy szegényt, illetőleg a szegények is tudták, hogy ilyenkor vendégül látják őket, és jöttek, kopogtattak, és egy külön fontos része volt az ünnepnek, nagyon sok gyerek úgy őrzi meg ennek az emlékét, mint egy kisebb fajta csodát, hogy egy egyszerű szegény embert a legnagyobb természetességgel, a legszebb pillanatban egy család vendégül tudott látni.
Vajon a mi házunk, életünk, lelkületünk visszatükrözi-e Betlehem fenséges egyszerűségét?
Hát sajnos a mai világ az inkább a gazdagságra, jólétre próbál törekedni. Azt gondolom, hogy a gazdasági válság az többek között erre is tanít, hogy az önzés nem vezet sehova, illetőleg hát a pusztulásba vezet, ha az ember minden áron a maga hasznát akarja a végletekig növelni. Első menetben elpusztítja a gyöngébeket, letapossa a gyöngéket, az embertársait, de végül maga az egész gazdasági rendszer kezd összeomlani. Ahogyan egy életerős családot nem lehet önzésre építeni. Csak két önzetlen embernek, a férjnek, a feleségnek a nagy lelkű szeretetére. Két önző emberből soha nem lesz egy boldog házasság, hanem csak a nagy lelkű odaadásukból. Ez éppen így van a társadalomban is. Sok önző emberből soha nem lesz egy életerős társadalom, hanem csak akkor, hogyha tudnak nagy lelkűen egymásért élni, észrevenni a szegényt. A mai világnak talán újra kellene tanulnia ilyesfajta szavakat is, mint lemondás, egyszerűség, szegénység, szerénység. Sajnos a reklámok és a média, mintha az ellenkezőjét harsogná, hogy fogyasztani kell, az ember csak akkor boldog, ha sokat birtokol. Ebből a mennyiségi növekedési kényszerből egy kicsit meg kellene tanulnunk kilépni, és tanulni a jászolnak az egyszerűségéből, alázatából.
János atya, egy személyes kérdés, hogyan emlékszik vissza gyermekkora karácsonyaira, a jászolra, a fa alatt, és az édesanyja gondoskodó, oltalmazó szeretetére?
Nagyon szép volt a mi családunkban a karácsonyi készület is. Szinte minden este az adventi koszorú gyertyáit meggyújtottuk és énekeltünk. Édesanyám zongoratanárnő nagyon szépen játszik, édesapám kicsit hegedült, és mi fiúk is valamennyire tudtunk hegedülni. Húgom zongorázott, Tehát egész család ilyen zenés, kicsi tehetséggel megáldott család volt, nagyon szerettünk így együtt énekelni. És általában az adventi estéken aztán olyan nagyon jó hangulat lett, és mi gyerekek nem nagyon akartunk elmenni, hanem akkor mindig kértük a szüleimet, hogy meséljenek. Főleg azt szerettük, ha régi dolgokat mondanak el, nagyszüleinkről mesélnek arról, hogy hogyan találkoztak, hogyan döntötték el, hogy összeházasodnak, mi hogyan születtünk, stb. Ezeket milliószor elmeséltettük velük, tehát ezek nagyon szép emlékei a gyerekkoromnak. Próbáltunk jó cselekedeteket gyűjteni. Az volt a szokás, hogy egy kicsi szalmaszálat kapott valaki minden jó cselekedetért, és akkor ebből készült vagy szalmacsillagokat csináltunk, vagy pedig Jézusnak a jászolába tettük be. Úgyhogy versengtünk, főleg a húgommal, mindig, hogy ki tud többet segíteni, néha úgy kaptuk ki édesanyán kezéből a söprűt, hogy mi szeretnénk csinálni. Néha már ő mondta, hogy várja az advent végét, mert így nem tud semmilyen munkába belefogni. És hát nagyon szép volt maga a szenteste is, ilyenkor mindig eljött a nagyapám, aki akkor már az én gyerekkoromban egyedül volt, a nagymamám meghalt, és az is nagyon szép pillanat volt, ahogy nagyapám megérkezett. Ő ugyanis egy nagyon derűs, nagyon kedves, jóhumorú ember volt, és az ünnepnek az egyik különleges kincse az ő jelenléte volt. Szüleim mindig titokban díszítették a fát, nekünk nem volt szabad abba a szobába egyáltalán bemenni, sőt oda sem nagyon nézni, és aztán elmentünk a templomba a pásztorjátékot megnézni, illetőleg hát mi is szerepeltünk általában benne, és utána hazajöttünk, édesapám mindig csöngetett, és úgy mentünk be, ő lassan gyújtotta a gyertyákat, csillagszórókat, énekeltük a Mennyből az angyalt, illetőleg édesapám mindig olvasta a Bibliából a Lukács evangélium szerint Jézus születésének a történetét, mi atyánkot mondtunk. Tulajdonképpen a karácsonynak az egyik legszebb pillanata ez volt. És ez is olyan szép volt, hogy nem egyből az ajándékokra figyeltünk, hanem jó sokáig ott álltunk, és imádkoztunk. Öröm volt ilyenkor szüleim arcát nézni, ahogy megrendültek, ahogy örültek. És aztán karácsony este nagyon sokáig játszottunk. Szüleim is akkor együtt velünk nézték az ajándékokat, két unokatestvérem is ott lakott velünk, illetőleg nagybátyám még, tehát 6 gyerek volt, és egy nagy család. És akkor általában vacsora után is hosszasan minden játékot kipróbáltunk, fölállítottuk, megnéztük. Tehát egy nagy ilyen békés, közös időtöltés volt, és aztán fönnmaradtunk az éjféli miséig, és úgy mentünk együtt a templomba.
Nagyon jó volt ezt hallani, gondolom, hogy a hallgatók is így érzik, bárcsak minden családba ilyen szép, szent karácsony valósulhatna meg. Miért imádkozik Püspök atya ezen a szent ünnepen, és mivel ajándékozza meg hallgatóinkat?
Imádkozom azért, amit gyakran megfogalmazunk a népünk lelki megújulásáért, azért, hogy találjunk rá újból a hit útjára, a reménykedés útjára. Az elkeseredés, a széthúzás, a szétesés után tudjunk az Úristenhez kiáltani. A már rádió is ezt próbálja szolgálni, a népünk lelki megújulását, magára találását. Imádkozom a magyar családokért, azért, hogy a házastársak békességben, szeretetben élhessenek, az ünnep napjaiban tudják letenni az egész évnek a gondjait, nehézségeit, fájdalmát, tudják egymást újra meghallgatni, a szétszakadó szálakat újra összekötni. Imádkozom azért, hogy a családok bőkezűen mondjanak igent az életre. Imádkozom a népünk vezetőiért, azért, hogy a jövő esztendő és az eljövendő évek szolgálják az országunk felemelkedését, megerősödését.
Köszönöm szépen a beszélgetést a hallgatók nevében is, és a Mária Rádióban végzett szolgálatát is, ami nagy öröm számunkra. A Szent Család oltalmazza életében, hivatásában és a mindennapok szolgálatában továbbra is. Én azt kívánom a hallgatóknak, hogy a betlehemi csillag fénye ragyogja be otthonaikat, és a Szent Család békéje és szeretete töltse el szívünket, lelkünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én is kívánok minden kedves hallgatónak szívből nagyon boldog, békés karácsonyt, a családjaiknak is sok örömet és sok kegyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus
mindörökké. Amen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Székely János püspökatyával beszélgettünk.
Halleluja.